Nagyon szépen köszönöm, és akkor a következő, amit a sajnos nagyon könnyen kisúsztunk az időből, úgyhogy talán egy szűk fél órát fogunk tudni a vitára szállni, mert kérjük a felszólalókat, hogy próbálják röviden mondani valójukat.
Először is felállítanám Moradóniához szeretnék egy kicsit kiegészítést kívni. Az egyik az, hogy az időhúzás, amit a szolátoron elkezdett régóta is, hiszen 95 és 99 között már eljátszották ezt, amikor ugye már egy jogszabály hiány lépett fel, ami ennek volt is esélyű eltörvény, és innentől kezdve ugye már azt is az állapotban kiterjesztően lehetett értelmezni. De most ugye ebben az a megoldás született, hogy 99-ben az új kormányhoz hozta magát a kisebbségi nyelvtörvényt. De hogyha már itt tartok, a kisebbségi nyelvtörvény volt az ugye valamelyik általánosítottak, aki húzta az országnak a fogait, és hát innentől kezdve kvázi elhalt törvényként az a kiszámítható nyelvtörvény. És ennek volt köszönhető, tehát ez konkrétan annak volt köszönhető, hogy a bírság, tehát a szankciók részét azt ugye letörölte. Ennek kapcsán szeretném elmondani, és ez nagyon fontos, hogy maga a szankció ténye az, ami igazán romboló. Tehát az, hogy lehetséges szankciót visszaadni. Megértem, hogy 95 és 99 között ellenem volt lehetőség, hát tudomásom szerint, és kérdezni nem nincsen, hogyha jobban tudják, másképp tudják, hogy nem szabtak ki bírságot. Eljárás indult is, de bírságot nem szabtak ki. Grammától származik ez az adat, illetve adat, ez a null adat, de kérem, hogy esetleg van valaki a tudomása arról, hogy mégsem itt történt, azt kérem, hogy el. Na most erre alapozzál, én azt mondom, hogy mindenképpen a bírságnak a ténye az, ami igazán riasztó, mert ugye az emberek fejében az állt össze, hogyha esetleg nem szlovákul beszélek, vagy nem szépen beszélek szlovákul, akkor engem megmintetetlen. És ez a másik téma, amivel viszont sajnos úgy érzem, a szlovákiai magyar szervezetek is, itt most nem csak a civil, de a politikai szervezetek is kicsit adósak, ugyanis nem mondták ki azt, hogy a természet nem hangsúlyozták pontosan a kerülképpen, hogy a magánszemélyeket, a természetes személyeket nem lehet megmentetni. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ez megjegyzem, hogy akár ilyen kis kapunak is nyithat, mert például, hogyha ugye emléktáblát kell adni, és azt mondjuk teszem, azt egy nyelvben teszik meg, és azt mondjuk egy természetes személyt teszik, akkor őt például nem lehet megmutatni, de természetesen senki sem így lehet adni. De ugyanaz valamit egyébként a nyelvtörvény többi részére is. Tehát ugyanaz, hogy a fejekben végzett pusztítás, ez a elsősorban a 95 és 99 között is most is ennek elfelelően a veszélye. Ami ennyi röviden a nyelvtörvény, vagy sem speciális magadójászkat kapcsolatban, a másik az a média törvény, ezért abszolút kívülállóként tudok csak hozzászólni, viszont egy dolgot a jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések során megjelentett tapasztalatom, és ez pedig vagy az oszlóiból, vagy a rúdi ajánlásokban szerepel egy olyan kitétel, ami azt mondja, sajnos nem tudom, hogy kizézni, de ellenőrizhető után ellenőrizhető, hogy a közszolgálati médiumoknál, a kisebbségek esetében kívánatos, hogy legalább a nemzetiségi arányának lefelelődésre jutnia. Megjegyzem, hogy ez a televíziónál például akár kivitelezhető is, és a pártára rádiónál pedig az Omega 24 óráját pedig szintén. Ez minimumot jelent, tehát ettől pozitív irányba lehet csak eltérni. Ezt lehet, hogy érdemes lenne előbb, ezek az ajánlásokat. És hát végeredményképpen pedig elnézést az előző vitában nem akartam visszavenni a szót, mert az udvari tanácsnál szeretném elmondani, hogy holnap egy sajtótájékoztatók rendjében rászlítva a programokat, és ennek ellenében egy működési szerződéseket szeretnék kötni, és amennyiben van erre érhető, és az itt megben a civil szervezetek részéről, akkor még akkor erre nyitottam, hogy megszerzem.
Köszönjük szépen, és akkor hátra kérjük a mikrofonból, Botenik ő a következő felszólalónk.
Csak azt akarom megbeszélni, hogy most mivel a fél órában határozhatok meg, hogy van még egy három középvonalú frekvencia volt az, amely hát tulajdonképpen a magyar platta területnek a jelentős részét. Fette ugyan az adás, de a középvonal minden szépségével, idézőjelben és minden hátrányával. Akik középvonalban hallgatják a mai napig a pártiát, azért valószínűleg tisztában, valamennyien tisztában vannak önök mondanom azzal, hogy középvonalban hogy szól, illetve hogyan nem szól. A másik dolog, amit számításra kellett venni, az a törvényháttér, hogy milyen törvényháttér az, amivel kézzelfoghatóan és pragmatikusan egy rádió lépjének és programjának a meghatározásakor az ember lépni és gondolkozni tud. Ez a törvényi háttér, ez pusztán arról szól, hogy a nemzetiségi adás közszolgálati médiában törvény által kell, hogy létezzen. Viszont nincs meghatározva, hogy hogyan, nincs meghatározva a szerkezeti struktúrája sem, úgy, hogy hova kell belehelyezni ebbe a közszolgálati médiába. Így tudok kötni arra, amit Attila elmondott az önállóságra. Tehát igazából nincs törvény által meghatározva, hogy ennek egy önálló, jogilag önálló szervezetnek kellene lennie. A másik dolog semmiképpen nincsen kvantifikálva, hogy mennyi az annyi. Tehát akkor is teljesíti egy közmédia a törvényt, hogyha napi fél órában sugároz, és akkor is teljesíti a közmédia a törvényt, ha napi 12-ben vagy 16-ban sugároz a kisebbségnek a nyelvén. Tehát itt, és ebben abszolút egyetértek a Balázs Attilával, hogy a mindenkori menedzsment jó és rossz gondolata az, ami igazából meghatározza, hogy mennyi az, amennyi sugároz egy nemzetiségi adót. És a harmadik dolog pedig a személyi állomány, ami igazából akkor a szerkesztőségben megfordult, a prezentációban látják, hogy a kiindulási alapaik azok ugye volt egy adott adásidőság, hétközön 10-től este 6-ig sugároztunk, vasárnap 7-től 3 óráig az adások jellege, az akkori programstruktúrákból származnak ezek az adatok, többségében előre gyártott hanganyagokból készült az adás, és egy statisztikai adatot tudok, nem akarom ezeket választani számokkal, de 480 perc napi sugárzásból 290 perc volt az, amit élő adásként sugároztunk. És egy olyan stratégiát választott a szerkesztőség magának, amely stratégia keretén belül először is a jelenleg a világon már alkalmazott programozási, illetve a programig elvek, nem tudom ennek a helyes magyar megfelelőjét, programig elvek szerint akartuk kialakítani a pártiának a struktúráját. Az első programstruktúraváltás 2008 nyarán történt meg, ez pedig arról szól, hogy igazából a műsorokból áttérjünk az úgynevezett folyamat rádiózásra. Könnyen meg lehet, hogy ezzel a kifejezéssel önök már sokat találkoztak. A folyamat rádiózás az azt jelenti, hogy gyakorlatilag megszakítás nélkül élő műsorvezetés mellett ugyan előre gyártott anyagoknak a befűzésével ebbe a folyamatba, de egy élő és pörgő struktúrában zajlik a sugárzás. A következő szlájdon láthatják azt, hogy hogyan változtak meg a lehetőségeink mostanra, tehát 12 órában sugárzunk. Többségében élő hanganyagok és élő beszélgetések, a 720 perc napi sugárzásból 600 percet sugárzunk élőben, és hát a személyi állomány változása egy 23 fős csapatból, jelenleg 15 fős belső állományban dolgozó csapatban dolgozunk, viszont van egy nagyon fontos számunk a végén a mondatnak, hogy az előző év nyarán 326 darab honorálhanyagot fizetünk, és jelenleg 486 honorálhanyagot fizetünk, ami azt jelenti, hogy nagyobb réteknek, nagyobb számban mondtuk be a külsős munkatársakat. Lehetőséget adott rá a Petitesz kiadó, hogy az ő akkor két magyar a tavaly állásban elvégeztetett fölkérésnek a rabigonyait és a szlágyait önöknek meg tudjam mutatni. Tehát a következő, ahol a medián van, és ott pedig ilyen, nem tudom, hogy mennyire olvasható, igazából most látom, hogy talán nem új jólik az ötletőek, hogy egyszer akkor sem nem látom pontosan már a számokat. Arról szól, hogy különböző rádióadóknak milyen hallgatottsága van a magyarok lakta járásokban. 7 magyar lakta járás mérföl akkor a Petitesz, és a Pátria rádióban ebben a 7 magyar lakta járásban 2008 márciusában 8%-os hallgatottsága volt. És következik két nagyon érdekes szlájd, ami arról szól, hogy jelenti a hallgatót, azt a hallgatót, aki igazából szlovákiai magyar média létezzen és dolgozzon, ezt a teljesen egyetértek, hisz a fölmérésnek irányának vagyunk, mint az elején említettem, viszont ők a legfontosabb bírálók és a legfontosabb egyén, aki a mi életünkben, a szerkesztőségében megfordul, az a hallgató. És a hallgató alapján, illetve a hallgatónak törvényi háttérnek megfelelve készítjük azt a programstruktúrát, amellyel megszólítjuk őket, viszont hogyha megnézik ezt a két szlájdot, ez tulajdonképpen arról szól, hogy hogy nyilatkozott a szlovákiai magyar, mi az, amiről szívesen olvasna, és mi az, amiről nem olvasna szívesen. A legérdekesebb ebben a két szlájdban az, hogy vannak témák, amelyek ugyanolyan szinte, ugyanolyan számban fordulnak elő, de szívesen olvasnának is róla, és a következőben nem szívesen olvasnának róla. Tehát ennyire sok létű az az 500 ezer ember, aki a magyar nyelvtudás és a magyar érzelem összeköti, a hagyományokhoz és a múlthoz való hűség összeköti, de viszont a rádióhallgatók és más struktúrákban viselkedik korának megfelelően annak, hogy honnan származik, hol él, milyenek a lehetőségek, milyen a műveltségek. Attila említette a primáris viselkedést, tehát egy médiának a primáris viselkedése akkor nevezhető, a média akkor nevezhető primáris médiának, hogyha igyekszik arra a szintű aktualitásra, hogy őtőle kapják meg az első információkat a hallgatók. Most a Fórum Intézetnek hivatkozom itt egy fölmérésére, ahol megkérdezettek, 36%-a válaszolt, hogy rádiócsatornákról értesül a politikai eseményekről, és ezeknek a megkérdezetteknek a 68%-a értesül a politikai eseményekről a Pátriából. Ez is egy számadat, ami segít abban, hogy dolgozni lehessen. És most idejéről tulajdonképpen ez a harmadik oldal és a harmadik oldal tetején van egy olyan, hogy programsávok a viselkedési körvére építve. A viselkedési körbe az tulajdonképpen egy olyan körbe, hogyha most lenne lehetőségem rajzolni, akkor két tengelyt, egymásnak előleges tengelyt képzeljenek el, az alsó tengelyen vannak a napnak az órái, és a különleges tengelyen pedig vannak a hallgatóknak a száma, akik éppen az adott rádióműsort hallgatják. Most én tudom, hogy a reklámokban már nagyon elhasználódott az általános mozgókornak a neve, de az általános hallgatói viselkedés viszont meg kell, hogy említsen. Ez a rádióhallgatók esetében olyan, hogy reggel 6 óra körül kezdenek a rádiónál a hallgatók megjelenni, egy 9 óráig ennek a törvénynek fölfelé mozgó tendenciája van. 9 óránál egy kicsit leesik, és a délelőtt folyamán egy laposabb platója van, és délben dolgozik, amikor a hírműsorok megjelennek, és délután pedig egy kevésbé meredek eséssel, mint a délelőtti eséssel, megy el ilyen 6 óra körül egy ilyen elveszett szinte, ami egy ilyen 6-7%-os hallgatottságát még mindig megtartja a műsorban, a többi ember az elmegy, igazából tévét nézni, vagy valami más csinálni. Na most, ha mi megnézzük azt a szlovákiai magyar hallgatót, aki rádiót hallgat, feltételezhetjük, hogy a hallgatói többsége délelőtt valószínűleg munkahelyén nem tud rádiót hallgatni, hisz valószínűleg szlovák közegben dolgozik. A reggeli műsorság az, ami a prime time a rádiózásban, és a délután az, amikor a hallgatóink újra vissza tudnak térni a rádiókészülékekhez. Amikor én arról beszélek, hogy általában hol viselkednek, akkor ne hagyják ki azt, hogy bizonyosan vannak olyan rétegcsoportok és olyan kisebbségi csoportok, akikettől markánsan eltérően viselkednek. Tehát az, hogy nem mondom őket, az nem jelenti azt, hogy ő rájuk az adott időben nem gondolunk, csak a számbelép mennyiségük sokkal kevesebb, mint a többségi hallgatónak. Ezért a primáris, a legelső műsorértekünk a reggel 6 órától 9 óráig való reggeli műsor, amikor a hallgatók általában 20 percet töltenek a rádióban, és úgy szeretnének minden információt megkapni. A második prioritásunk a délutáni hangadó, és a harmadik pedig a délelőtti műsor, ahol próbáljuk az inkább réteg hallgatóknak szóló tematikákat is behelyezni. Ez nem egy olyan programingelv, amit mi találtunk volna ki. Ez egy olyan programingelv, ami a világban elfogadott. És akkor itt lehet tölteni azt a kérdést, hogy itt ütközünk akkor, hogy egy kisebbségi médiaként és szlovákiai magyar médiaként nekünk vannak törvény által adott kötelezettségeink, és vannak olyan kötelességeink, amit lehet, hogy senki nem ér nekünk belőle, saját magunktól is érezzük azt belül, hogy ezeknek az egyik fő ilyen feladatunk az, hogy hagyományokat őrizzünk, és itt tenném én föl azt a kérdést, hogy a hagyományőrzésnek a mai korban azok mellett az emberek mellett, és azok mellett az életritmusi törvény mellett, ahogy az emberek jelen milyen formáit kell megtalálni ahhoz, hogy ezt a feladatot teljesíteni tudjuk. Ezt próbáljuk nap mint nap megtenni. Erre egyébként úgy szintén különböző programstratégiákat találhat ki ebből szolgálati médiumok. Az egyik ilyen programstratégia, hogyha egy kicsit tovább lapoznak, akkor megtalálják azt a kifejezést, a közszolgálati szentvics. Ez arra utal, hogy kép tulajdonképpen fogyasztható, könnyedebb információ közé beillesztünk egy nehezebben nem észhető közszolgálati információt, ami ezáltal a hallgató számára sokkal elfogadhatóbbá válik. És van még egy olyan, amit hógolyóelvnek hívnak a programozásban, hogy tulajdonképpen egy információ végigurul az adott idősávon, amit a rádióadás meg akar. Tehát például azt tudom mondani, valószínűleg megismeri sokan az, aki Hangérnek a Kaleidoszkóp című műsorát, ami a hétvégében hangzik el. Ott nagyon tartalmas, hosszú lélegzetű beszélgetések vannak. Egy 25 perces beszélgetés nem lehet mindközben úgy megismételni, hogy valaki ezt így tudja hallgatni, hisz a rádiót általában a HC rádiózásra hallgatja, ő se használja. Mindamellett, hogy ebből a beszélgetésből egy rövidített verziót leadunk a hét elején egy délelőtti idősávban, a hét közepén egy délután idősávban, végig görögve a héten, mindegy hógolyban, a hétvégén eléri azt, hogy a 25 percében a VOK műsorban újra megjelenik. A befejező oldal tulajdonképpen arról szól, hogy mik azok a stratégiai kérdések, mik azok a személyi kérdések és mik azok a kihívások, amik várnak ránk. Itt igazából már csak teljesen címszavakra szeretném mondani. Mindenféleképpen a jelenlegi, úgy gondolom, hogy nagyon fontos és megbecsült állandó hallgatóink mellett el kell érnünk azt, hogy a 40 fölötti korosztályt is aktívan meg tudjuk szólítani. Második ilyen stratégiailag fontos feladatunk a regionalitásnak a kiépítése, tehát a régióból minél többet tudjunk hozni, ott legyenek az embereink minden eseménynél. A harmadik legfontosabb dolog a fiatal korosztálynak a megszólítására kapcsolódik az internet, az interneten való kommunikáció, és a negyedik az magának a szerkesztőségnek, az ötödéletének az átalakítása, hogy ebben a struktúrában nem mellett a stressz mellett, amit a szinte állandó élő adásokhoz olyan emberekkel tudunk együtt dolgozni, amik ennek meg tudnak felelni, és hát a hallgatóknak azt a műsor tudjuk hozni, amire szükségük van. Hétvégéről mi van itt, hogy a hétvégében adjuk be azokat a marginális, azokat a blogműsorokat, amelyek tulajdonképpen célirányos csoportoknak szólnak, és az volt az elmény a programozásnál, hogy minél inkább korábbi időpont, annál kisebb hallgatói érdeklődésre számító műsor tettünk oda. Például tudom mondani a komoly zenei műsort, ami ugye kell, hogy nekünk legyen komoly zenei műsorunk, viszont nem számít olyan hallgatói érdeklődésre, ezért egy korai órán van, de az irodalmi műsor, ami úgy szintén ugyan létek műsor, akkor is egy délután egy hallgatottabb sávban találhatik. Egyértelmű dolog, hogy hallgatunk individuumokra, egyes emberekre az érdeklődést, akkor mindig lesz ember, aki elérhetetlen lesz, és mindig lesz ember, aki úgy fogja érezni, hogy amit ő keres, azt nem találja nyugodt. Mindig is nagy számokkal és statisztikával való dolgozásnál lesz előjön, hogy amikor már a face-to-face beszélgetés van az egyes emberekkel, akkor előjönnek olyan egyéni igények is, amit természetesen nagy számoknál nem mindig lehet kielégíteni, viszont az igyekezet arra felé irányul. Ami van mondani valójában, az egyetlen egyet mondanám, hogy a műsor nem mondja jóvá a rádió tanács, valószínűleg csak megtéletében a koncepciót, a számarányokat hagyja jóvá. Ez az, amit a rádió tanács amikkel terjesztem, tehát ezt úgy képzeljék el, hogy számarányban meg kell határozunk, hogy mennyi lesz a hírműsorunk, mennyi lesz a fiataloknak szóló műsor, mennyi lesz az irodalmi műsor, mennyi lesz a zenei műsor. Ezeket a számarányokat kell betartani, viszont már magát a struktúrát azt, hogy most délelőtt például egy 10 óráig van, a délután a hangoló, a kérdezőkedés, milyen zsáner fogunk betenni, nekünk ez már nem nagy elegóvár állítanás, hogy így képzeljék el a rádiózanás általában jóvá a jó műsor.
Elnézést szeretnék kérni.
Egyébként a sok mondatot elmondok még a tartalmi kihívásaink jövőjére, a szlovákiai magyar szerzők meséinek a földolgozása, a színházi előadások egyenes adásban való közvetítése, és a finanszírozáshoz pedig annyit, hogy jelenleg a finanszírozáshoz összehasonlítható a Szlovák Közrádió bármelyik másik adójával, de ez jelenleg most is ennyi a menedzsmentnél van, tehát pontosan ez az, amire azt javasoljuk, hogy ennek törvényi háttere mint olyan feketén fehér elvetett fel, hogy nincsen. Nem tudtam mindent elmondani, amit szeretem.